termett. Ránézett, és térdre hullott előtte. A pap letépte Quasimodo fejéről a pápai föveget, darabokra törte a pásztorbotot, és széjjel hasogatta az arancsillámos palástot. Quasimodo amúgy térden állva lehorgasztotta a fejét, és összekulcsolta a két kezét. Ezután jelekből és taglejtésekből álló furcsa párbeszéd alakult ki kettejük közt, mert szólni egyikük sem szólt egy szót sem. A pap bőszer fenyegetően parancsolóan állt Quasimodo előtt, a harangozó alázatosan, görnyetten, könyörgön térdepelt, pedig bizonyos, hogy egyetlen ujjával szétmorzsolhatta volna a papot. A főesperes végül is keményen megrázta Quasimodo hatalmas vállát, és intett a harangozónak, hogy álljon fel és kövesse. Quasimodo felemelkedett. A bolondok testülete az első megdöbbenésből felocsúdva meg akarta védelmezni váratlanul trónja fosztott pápáját. Az egyiptomiak, az Argó királyság polgárai és az írnokok ordítozva gyűltek a pap köré. Quasimodo a pap elé állt. Megfeszítette atlétakarja izmait, és, mint valami dühött tigris, fog vicsorítva nézett szembe a támadókkal. A pap arca ismét komor méltóságot öltött. Intett Quasimodónak, és némán visszavonult. Quasimodo előtte haladt, és utat nyitott neki a sokaságban. De alig jutottak át a tömegen és a téren, a kíváncsiak és naplopókraja követni akarta őket. Quasimodo utóvétként hátrálva kísérte a főesperest, a zömök szörny harapósan, ingerülten karját megfeszítve, vaddisznó agyarait harckészen nyalogatva, ragadozóként morgott, és egy-egy mozdulatával vagy tekintetével hatalmas hullámokat kavart a tömegben. Akadálytalanul tűntek el mind a ketten egy keskeny, sötét utcában. Senki sem merészkedett utánuk, oly megbízhatóan állt el az utat Quasimodo vicsorgó rémarca. Ez aztán egy bámulatos eset, állapította meg Renguár, hanem hol az ördögbe kapok vacsorát? Negyedik fejezet. Hogy jár az, aki este szép nőt követ az utcán? Renguár csak úgy vaktában, a cigány leány nyomába szegődött. Látta, hogy a leány kecskéjével együtt a Késművesek utcájába fordul, ő is befordult hát a Késművesek utcájába. Hát miért ne? Gondolta magában. Gringoire Párizs utcájának gyakorlati filozófusa lévén már régen észrevette, hogy semmi sem segíti elő jobban az ábrándozást, mintha az ember egy csinos nőt követ, ha bár azt se tudja róla, hová tart. Abban a szeszélyben, hogy önként lemondunk szabad akaratunkról, és alávetjük magunkat olyas valaki szeszélyének, akinek erről sejtelme sincs, a játékosan csapongó függetlenség a vak engedelmességgel elegyedik. Valami átmenetféle ez a rabszolgaság és a szabadság között, és Gringoire-nak ennek a lényegében vegyes elemekből összetett határozatlan körvonalú, bonyolultan sokrétű, minden végletet önmagába összesítő, szüntelenül a legkülönbözőbb emberi hajlamok között lebegő és egyiket a másikkal semlegesítő léleknek ez az állapot roppant a kedvére volt. Szívesen hasonlítgatta magát Mohamed koporsójához, amelyet két mágnes vonz két ellentétes irányba, és ezért örökké mélység és magasság, föld és mennybolt, bukás és emelkedés, zenit és nadir között ingadozik. Ha Gringoire napjainkban élne, milyen jól eltalálna a középutat a klasszicizmus és a romantika között. Tehát nem tartozott azok közé, a kezdetleges lények közé, amelyek 300 évig is elélnek, és ez bizony kár. Hiánya észrevehető űrt jelent korunkban. Végeredményében ahhoz, hogy valaki a járókelőket, főként a nőket, így kísérgesse az utcán, amit egyébként Renguár máskor is szívesen megtett, Az adja a legmegfelelőbb lelki állapotot, ha az ember nem tudja, hol fog hálni éjszaka. Gringoire merengve lépdelt hát a lány nyomában. Az mindinkább szaporázta a lépteit, és csinos kecskéjét is ügetésre ösztönözte, látván, hogy a bormérések, más üzlet nem volt nyitva ezen a napon, sorra bezárnak, és a polgárok hazaigyekeznek. Akárhogy is. Valami effélét gondolt magában Gringoire. Valahol csak lakik ez a leány. A cigányok általában jó szívűek. Hát mit lehessen tudni? E mondat végi három pontot hosszú hallgatás követte. Gringoire gondolatai eközben nem voltak hiával némi bájos képzelgéseknek. Amikor azonban a kapujukat záró polgárok utolsó csoportjai mellett haladt el, időnként elfogott egy-egy beszélgetés foszlányt, és ez megszakította kellemes feltevéseinek láncolatát. Egy helyütt két aggastyán elegyedett szóba egymással. Tudja-e Tibó Fernikl mester, hogy jó hideg időnk van? Gringoire ezt már tél eleje óta tudta. Meghiszem azt, Boniface Disson mester. Csak nem lesz az idén is olyan kemény telünk, mint két esztendeje 80-ban, amikor egy öltűzifa 8 szóba kerül. Ó, mi az az 1470-es télhez képest, Tibó mester? Akkor Szent Mártontól Gyertya Szentelőig egyfolytában fagyott. Olyan kutya hideg volt, hogy a felsőbíróság nagy termébe minden harmadik szónál rádermett az írnok tollára a ténta. Félbe kellett hagyni az ítéletek jegyzőkönyv bevételét. Amott két szomszédasszony beszélgetett az ablakban, gyertyájuk sercegett a ködbe. Hallotta már Budrakné asszonság, hogy micsoda baleset történt? A férje még nem mesélt el. Nem, mi történt, Tarkanné asszonság? Gil Godin úrnak, a Chatelet jegyzőjének lova megbokrosodott a flamandoktól, meg az egész felvonulásuktól, és fellökte Filippo Avrilo magistert, a Celestinus rend oblátusát. Ó, igaz ez, az utolsó szói. Egy polgári ló. Hát, ez már kissé sok. Nem mondom, ha legalább katona ló lett volna. Ezzel becsukódtak az ablakok. Hanem Gringoire addigra már elveszítette gondolatainak fonalát. De szerencsére hamarosan ismét megtalálta, és könnyűszerrel új bogot kötött rá, hála a még egyre előtte haladó cigányleánynak és Jalinak, e két finom, törékeny, bájos teremtésnek. Gringoire úgy elmerengett, úgy megcsodálta apró lábukat, szép alakjukat, kecses mozgásukat, hogy csak nem összetévesztette őket. Olyan egyetértőek voltak, olyan jó barátok, hogy szinte mind a kettőt lánynak nézte, és oly könnyedén, fürgén, ügyesen lépdeltek, hogy úgyszólván kecskének vélte mind a kettőjüket. Percről percre sötétebbé, kihaltabbá váltak az utcák. Az éjjeli harangszó régen elcsengett már, és csak nagy ritkán lehetett az utcán járók előtt az ablakokban világosságot látni. Gringoire az egyiptomi leányt követve lassan belekeveredett az apró szentek régi sírját környező sikátorok, kereszt utcák, zsák utcák tömkelegébe, amely leginkább valami macska gubancolta pamut gombolyagra hasonlít. Hát, annyi bizonyos, ezekben az utcákban nem valami sok az észszerűség, mondta Gringoire beleveszve az ezernyi minduntalan önmagába torkolló, körbefutó utcába. A leány azonban szemlátomást jól ismerte a járást,